Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Régen járhattam már itt, és most külön is örülök, hogy láthatlak benneteket. A mai délelőtt szeretném, hogyha a szombatiskolánk témáján is gondolkodnánk, tehát részben szeretnék ehhez kapcsolódni. Arról, hogy mi is a küldetésünk a mai világban. Hogyan végezzük mindezt, hogyan felelünk meg ennek az elhívásunknak. Nyilván most délelőtt sem tudom kimeríteni ezt a témát, de egy kicsit talán a szombatiskolához kapcsolva bővül a látásunk erről. Láthatjuk azt, hogy a nagy küzdelem, ami a mennyben indult el, az Isten angyalai, Sátán és az ő angyalai között, ugye a törvény körül, hogy Isten törvénye, elvei nem tökéletesek. Ez volt Sátánnak a vádja, hogy nem jók. Ő jobb törvényt tud, neki jobbak az elvei. És láthatjuk most a történelmünk több ezer éves kimenetében, hogy a Sátán elvei, az önzés, az önfelmagasztalás, az uralkodás, az erőszak, és még sorolhatnánk, hogy ezek az eszközei, ezek az elvei hová vezettek az emberiség történelme során. Ha megnézzük a világ embereit, nagyon sokan még azt sem tudják, hogy valóban nem gondolják, hogy valóban létezik Sátán, és léteznek a démonok. Sokan azt gondolják, hogy ez csak egy mese, ez csak egy kitalált dolog. De a Biblia szembesít vele, és sajnos a nyomát is bőven láthatjuk a Sátánnak és démonainak, és tudhatunk róla, hogy ők nem változtak a múltban is. Azt mondja a Biblia róla, János evangélium a 8. fejezete, 44. verse, hogy Sátán emberölő volt kezdettől fogva, és nem állott meg az igazságban. És azt is tudjuk, hogy mint ordító oroszlán ma is szerte jár, és hogy a mennyből Sátán és démonai kivettettek, és hogy itt próbálnák még rombolni az utolsó lehetőségeiket kihasználni. Tehát láthatjuk, hogy milyen körülmények között élünk, és milyen körülmények között szükséges hirdetnünk a Biblia evangéliumát. Az evangélium szó ugye jó hírt is jelent, de érdekes, hogy van egy olyan tartalma is, hogy a hadvezérnek a győzelmi bevonulását is megjelenti. De gyakorlatilag így is érthető, Jézus el fog jönni az ő seregével, angyal seregeivel, és ezt minden szem meglátja. És ugye ennek az örömhírnek az átadása, ami feladatunk a világban, ami mellett, az örömhír mellett, hogy Jézus jön, és egy új világot készít elő, egy örömhír mellett még azért ott van sok-sok nyomorúság, és sokszor fájdalom. Tehát azt hiszem, hogy úgy lehetünk, mint ahogy az apostolok is mondják, hogy együtt van a gond és a bánat az életükben, bánkódók, noha mindig örvendezők. Tehát bánkódunk a saját és a világ állapotán, sok-sok nyomorúságot láthatunk nap mint nap, de örvendezők, hogy tudjuk, hogy közel az Úr Jézus eljövetele, közel van az, hogy ő lezárja ezt a történelmét, és akit lehet, aki szembefordult ezekkel az elvekkel, amik Sátáné, az önzéssel, az erőszak és a többi-többi elvekkel, azokat megmenti, és a mennyei állampolgárok közé fogadja be. És de most még itt tart ez a harc és a küzdelem. Az Úr Jézus, amikor a földről elment, akkor tudjuk, hogy ezt hagyta misszió parancsként a tanítványainak, hogy tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Ez a Máté, például a Máté 28-ból 19. verstől olvashatjuk ezt. Tehát egyértelmű, amit Jézus mond, a küldetésünk, hogy nem csak egy-egy embernek szükséges elmondani, hanem mindenkinek, minden népnek. Ugye Sátán és démonai szüntelen munkálkodnak, és az Isten jellemét, az Isten törvényeit befeketítették, máshogy, hamis színben tüntetik fel. A saját Sátán és démonai saját jellemvonásaival ruházza fel az Istent. Úgy mutatja be Istent, mintha ő lenne a kegyetlen, a könyörtelen. Tehát ezeket a jellemvonásokat, az Isten jellemvonásait hitelesen, tisztán szükséges bemutatnunk, hogy az emberek fejében a tiszta jellemű Istenkép alakuljon ki. És egy nagy-nagy ígéret is van ebbe a küldetésben, hogy nem egyedül kell ezt, nem a magunk ötlete, feje után kell ezt a feladatot végezni, ezt a küldetést végezni, hanem azt olvashattuk, hogy én Isten Jézus ígérete, hogy én ti veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Tehát bátoríthat bennünket az, hogy a Jézus ígérete szerint minden nap velünk van a világ végéig. És tudjuk, hogy Pünkösd után meg a Szentlélek bőséges segítségét is megígérte, és meg is kapták a tanítványok, és ma is rendelkezésünkre áll ez az erőforrás, a Szentléleknek a bőséges ereje. Nem csak egy kis segítség, hanem igazán a teljessége, a bőségére vágyakozhatunk és kérhetjük, és Isten meg is adja mindazoknak, akik vágynak, és megalázzák magukat, és a feltételeket teljesítik. Tehát ez a nép, a kereszténység, a maradéknak, a népnek a küldetése, az egész világon elmondani az evangéliumot. Egyénileg ebbe hogyan kapcsolódunk be? Az Efézusi levél a 2. fejezet 10. versében olvashatjuk, Efézus 2:10-ben, hogy az ő alkotásai vagyunk, teremtetvén általa Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, melyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk. Tehát egyénileg ez is a feladatunk, hogy ezeket figyeljük, hogy hol készített a Jóisten nekünk a népén belül feladatot, amit nekünk szánt, csak nekünk kell elvégezni, más ember nem tudja elvégezni. Hol van ez a mi feladatunk? Tudjuk, hogy az egész menny, azt mondja az Úr Jézus, egész menny szüntelen munkálkodik. Szüntelen a szívén viseli az ember sorsát, és küzd értünk, és vajon mi hogyan viseltetünk embertársaink iránt? Bennünk is, bennünk van ez a buzgóság, hogy, mint a mennyei lényekben, hogy fáj nekünk az, hogy szenvednek a Sátán csalásaival, hazugságai által, vagy pedig örülünk annak, hogy az Isten bennünket is szeretne használni. És mi is egy kicsit a világosság érdekében, hogy emberek megértsék az Isten jellemét, tervét, törvényét, abban tehetünk valamit. mit hirdessünk a végidején, mi a küldetésünk, ezeket részletesen nem tudok kitérni, csak olyan felvillanásszerűen szeretnék ezekre utalni. Ugye jól ismerjük a hármas angyali üzenetet, Jelenések könyve 14. fejezet 6. versétől olvashatjuk, amelynek tudjuk, hogy két fontos pillére van. Az egyik az evangélium, a Biblia erkölcsi üzenete, jó híre, a másik a Biblia egészség üzenete, jó híre, hiszen ez is jó hír. Ha csak az egyik pillér van, az kevés. Ugye egy épület nem állhat egy pillérrel meg, vagy egy kapu, ott is két pillér kell, és Isten úgy látta jónak, hogy ez a két pillér meglegyen, és akkor tud igazán működni ez az üzenet. Ugye a sok rossz hír, amit a világban látunk, tapasztalunk, amellett milyen jó, hogy jó hírt mondhatunk, öröm üzenetet is mondhatunk. És nem csak az evangéliumnak van öröm üzenete, a megváltás üzenete, hogy nem kell elvesznie az embernek, hanem már itt a Földön is van az egészségi állapotunkra vonatkozóan is üzenete a Bibliának. Istennek is fáj, minden szenvedőnek a fájdalmát érzi. Minden teremtménye fájdalmát érzi. Az állatvilág fájdalmát is látja, tudja. Növényvilágét is. Tehát milyen lehet Istennek látni ezt a sok nyomorúságot? De olyan jó, hogy kaptunk erre vonatkozó gyógyító ígéreteket, ami megbízhatóak. Az egészség üzenet a kezünkbe lehet, bővebben a Rév Kalausz Ellen White által már több mint 150 éve ismerhetjük, és használhatjuk a saját egészségünk, saját állapotunk megóvására, és azzal, hogy másoknak is segítsünk a betegség megelőzésében, gyógyításában. 8 alapelvként is szoktuk ezt említeni, de több alapelvet is tartalmaz a Biblia ezzel kapcsolatban. És milyen jó, hogy ezek tökéletes ajándékok, tökéletes ismeret. Jakab levelébe olvashatjuk, hogy minden tökéletes ajándék felülről való. Hát Istentől nem származik olyan, ami nem tökéletes, úgyhogy bátran bízhatunk ezekben az alapelvekben, nincs mellékhatása, nincs káros hatása. Ha megfelelően élünk ezekkel, ha mértékletesen élünk ezekkel, ahogy adta Isten, akkor ezek csak gyógyító hatással bírnak. Ellen White mit ír erről az üzenetről? Az utolsó napok eseményei című könyvben is megtalálhatjuk ezt a gondolatát. Az egészségügyi reform, amit láttam, a harmadik angyali üzenet része. És azzal épp oly szoros kapcsolatban van, mint a kar és a kéz az ember testével. Ugye, mint ahogy a kar, a kéz nem választható el a testtől, anélkül, hogy ne károsodna, hogy ne szenvedne valami bajt. Ugyanígy ez az üzenet sem választható el, ez együtt kell, hogy járjon. És ha az emberek érzik azt, hogy ha ezeket gyakorolják, élik ezeket, és javul az állapotuk, betegségük, gyógyulnak, megelőznek betegségeket, akkor milyen hálásak lehetnek, és örömmel fognak majd odafigyelni arra az üzenetre, hogy van egy megváltónk, és az ő törvényei azok az ember javára adattak, tökéletesek, a boldogság törvényei. Tehát ezek az üzenetnek, ennek a gyógyító üzenetnek ez lenne a feladata is, hogy bizalmat építsen a többi üzenet iránt, éknyitó, mint egy ajtóba egy ék, vagy útkészítő, útnyitó szolgálata lenne. Láthatjuk az Úr Jézus példáján, földi példáját is, ha megnézzük, hogy nála is mindig a kettő együtt volt. ha éhes volt a tömeg, kenyeret adott a népnek. Amikor beteg volt valaki, akkor gyógyított, és összekötötte a lelki gyógyítással is, a bűnre való rámutatással is az ő szolgálatát. Amikor Jézus elhívta az ő tanítványait, akkor ezt mondta, hogy kövessetek engem, és én azt művelem, hogy embereket halászatok. Tehát nekünk is ma is ez a feladatunk, hogy Jézus példáját követni, megismerni alaposan, Bibliából, Ellen White írásai alapján, és követni az ő példáját, ahogy ő emberekhez viszonyult, azzal a szeretettel, türelemmel, de nem elhallgatva a bűnt, arra rámutatva, tapintatosan. Ezt meg lehet tanulni, és szükséges megtanulnunk, ha az Isten szolgálatában az ő országát szeretnénk építeni. Ugye azt láthatjuk, hogy az Úr Jézus nem csak tömegeknek szólt, több ezer embernek, hanem ő az egyénekre is mindig odafigyelt. Nem került el senki az ő figyelmét, egy vámszedő, egy Máté, egy Zákeus nem került el az ő figyelmét. Tehát ugyanígy szükséges az, hogy odafigyeljünk minden emberre, minden szenvedésre, minden nyomorúságra. És hogy lehet az, hogy az Úr Jézus nem fárad bele ebbe a szolgálatba? Ugye azt láthatjuk, hogy naponként kért erőt az atyától, naponként igyekezett megtudni a feladatot, az akaratát, Isten akaratát, és ő őtől lenyert erőt. Tanítványai is mindig megcsodálták azt, hogy amikor a reggeli Istennel való együttlétből hozzájuk tért, hogy milyen erő volt benne. És ugyanígy tudunk mi is csak embereket megszólítani, embereknek segíteni, hogyha ezzel az erővel, ezzel a bölcsességgel rendelkezünk, ez magunktól nem megy, és magunktól csak belefáradunk a szolgálatba. De nap mint nap feltöltekezve az Isten szeretetével ki tudunk tartani. És nem beszélve arról, hogy ki az, aki a szíveket tudja vizsgálni, ki az, aki az emberek lelkébe lát, hogy hol van a betegség gyökere, hogy hol kell gyógyítani, a szikével hol kell vágni, és hogy kell, mit kell bekötözni. Ugye ez csak a Jóisten látja, mi csak a felszínen van, azt látjuk, ami a szemünk előtt van, azt látjuk. Tehát nagyon nagy szükségünk van a Jóistennel való élő kapcsolatra, hogy tudjuk, hogy hogyan kell gyógyítani. Egy picit azért nézzük meg, hogy a hármas angyali üzenetben mit is kell hirdetnünk, mit is mond az ige. A Jelenések könyve 14. fejezet 6. versét és a 7. olvasom. És láték más angyalt az ég közepén repülni, akinél volt az örökkévaló evangélium, hogy a föld lakosainak hirdesse az evangéliumot, és minden nemzetségnek, és ágazatnak, és nyelvnek, és népnek. Ezt mondván nagy szóval, féljétek az Istent, és neki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája. És imádjátok azt, aki teremtette a mennyet, és a földet, és a tengert, és a vizek forrásait. Tehát láthatjuk, hogy azt olvastuk, hogy az örökkévaló evangéliumot kell hirdetnünk. Tehát az evangélium szóról már beszéltem, hogy ez mit is takar, de láthatjuk, hogy ez örökkévaló. Tehát ez minden ember számára fontos ez az üzenet. A múltban is, és a jelenben is. Ez nem avul el az Isten beszéde. Sajnos a az emberi szokások, hagyományok, sátán csalásai ezt elfeledtették, és ma homályba borul sokszor az Isten ismeretének a valósága, a képe, de nekünk ezt helyre kell állítani, bemutatni a valódi Isten jellemet, az Isten dicsőségét. És ez ugye úgy lehet, hogy egyrészt a szavainkkal, másrészt pedig saját példánk, a saját életünk. Ugye a kettő az egymás nélkül kevés, tehát kevés csak beszélni arról, hogy mit is üzen Isten, milyen is az ő törvénye, az ő jelleme, ha ezt nem látják az emberek a mi életünkben. A Pál apostol figyelmeztet arra a végidőben, hogy Timóteushoz írt levélben, hogy a második levelében, hogy meg lesz a kegyesség látszata, de megtagadják az emberek annak erejét. Tehát tömegek beszélnek Istenről ma, ugye látjuk, hogy politikában is beszélnek Istenről, de hiányzik a valódi Isten, de nem az Isten valódi jelleme tükröződik, és az emberek élete nem tükrözi. Nincs az az erő, ami a Jézus szolgálataiban ott volt, ami meg átmelegíti, átformálja az emberi életet. Tehát ez az erejét, ha nem mutatjuk be, akkor ez csak felszínes, és ez csak egy látszat megoldás. És minden népnek, nemzetségek ágazatnak, erre már kitértem, tehát, hogy minden nép előtt szükséges ezt hirdetni, bemutatni. Sajnos az alapokat kell feltenni, a romlás az alapokig jutott el, így az alapoktól kell kezdeni az építést. És azt látjuk az Úr Jézus életében, hogy ő is mindig ott kezdte az építést, ahol baj volt az emberek gondolkodásában. Ott próbálta kibogozni és segített meglátni az igazságot. Tehát a személyes kérdések, személyes problémákat orvosolta mindenütt. És ugyanígy nekünk is az Isten segítségével szükséges meglátni, hogy hol vannak a problémák, a bajok gyökerei, és abban segíteni az embereknek, hogy abból ki tudjanak jönni. A Jelenések könyve 14. fejezet 7. versében azt olvassuk az igében, hogy féljétek az Istent, néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája, imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Féljétek az Istent. Ugye ez is mennyire félreértett szó. Ez nem azt jelenti, hogy féljünk az Istentől, hanem azt, hogy ismerjük meg Istent, és hallgassuk meg, tiszteljük meg azzal, hogy odafigyelünk arra, hogy ő mit mond, és annak megfelelően adjunk helyet az életünkben az ő szavának, annak megfelelően kövessük az ő beszédét. Sokan sajnos valóban sátán ezt elérte, hogy rettegnek, félnek az Istentől, a pokoltól, és a többi sok-sok hamis tanítás keveredett az Isten beszédéhez. És nem látják azt, hogy Isten igazságos is, de ott van mellette a kegyelme, és az Úr Jézus azért jött, hogy mentsen, és nem azért, hogy elpusztítson, és az ő életét is adta, ami ott van pecsétként, és mindenki beláthatja, hogy micsoda nagy az Isten szeretete, annak az Istennek a szeretete, aki képes a saját életét is feláldozni. Ugye Isten teremthetett volna új emberiséget is, vagy azt mondhatta volna, hogy akkor az angyalok száma, akik megmaradtak, ők elegendők, hogy majd a jövőben ő is velük éljen. De nem, Isten nem mondott le rólunk sem. Egyrészt, hogy az igazság teljes fényben világosodjon fel, hogy ő hogyan bánik a bűnnel, igazsággal, és semmilyen teremtményének nem kell félni az ő elveitől, mert azok tökéletesek, és igazságosak, és kegyelmesek. De a sátán sokszor a másik irányba is elviszi az emberiséget, hogy Isten olyan kegyelmes, hogy majd mindenkit üdvözít végül. És ez is egy hamis csapda, a bűneinkkel együtt. Nem, ez nem lesz így, a Biblia nem erről beszél. Mert ha lehetett volna a törvényt szintjét lejjebb hozni, akkor nem kellett volna az Úr Jézusnak is meghalni. De a törvényen nem lehet változtatni, hiszen ha valamin, ami tökéletes, jó, a boldogság, az élet alapja változik, akkor az már ugye nem lesz tökéletes, nem lesz jó, és nem szolgálja az életet. Tehát nem lehet az, hogy lejjebb vigye Isten a törvényt, hanem az embert kell feljebb emelni, és segíteni abban, hogy ezt a mércét meg tudja ugrani. Ugye a legnagyobb dolgot az a törvény követelésének, a bűnzsoldja halál követelésének Jézus eleget tett. Tehát az árat kifizette Jézus. Az ember része az, hogy ezt elfogadja-e, értékeljük-e, és hogyan állunk az Isten törvényeihez, az Isten beszédéhez, ami az élet alapja. Megértjük-e, hogy minden beszéde, minden törvénye tökéletes, és attól való eltérés, bűnt, nyomorúságot hoz? Vagy csak szelektálunk? Ezek fontosabbak, ezek nem fontosak, lényegtelenek. Látjuk, hogy az Isten törvényei tartják fenn a világunkat, a természetben, mindenütt ott vannak az ő törvényei. A gravitáció törvényét jól ismerjük. Mi van, ha áthágjuk? Ugye, egy csomó baj származik. Nappalok, éjszakák váltakozása. Az évszakok váltakozása. Tehát lépten nyomon ott vannak a törvények, a szabályok. Ugye, szabályok nélkül nem áll fel semmi. Egy egyszerű példát hozva, egy gépkocsi. A gépkocsi működésének is megvannak a maga szabályai, feltételei. Ha azok szerint van összerakva, és azt szerint használjuk, azt az üzemanyagot megkapja, akkor működni fog, akkor tökéletesen használhatjuk. És ugyanígy Isten megalkotta a mi szervezetünket, a testünket, a porból alkotott bennünket, és mi ezt is ellenőrizhetjük, elmondhatjuk az embereknek, hogy a por is analizálható, laborokban meg is tették, és ugyanazokból az anyagokból épül fel a por, mint amelyek a testünkben vannak. Tehát, hogy Isten beszéde ellenőrizhető, és megáll mindörökké. Isten jól látja előre a történelmet, és a földünk állapotát is leírta a Bibliában. Erről is beszélhetünk az embereknek, hogy Isten proféciái, előrelátása is benne van a Bibliában, melyek ellenőrizhetők és megvizsgálhatók, és ha amennyiben bekövetkeztek ezek a múltban, a benne levő 99%, a proféciák 99%-a körülbelül már történelmünkben beteljesedett, akkor a maradék proféciák miért ne teljesednének be? Az Ézsaiás könyve 24. fejezetében olvashatunk a földünk állapotára, a végidőben való állapotára vonatkozó egyik ilyen proféciát, Ézsaiás 24:3-ból csak néhány gondolatot szeretnék kiemelni. Megüresítetvén megüresítetik a föld, és elpusztítatván elpusztítatik, mert az Úr szólta-e beszédet, Gyászol és megromol a föld, elhervad és megromol a földnek kereksége, elhervadnak a föld népének nagyjai. A föld megfertőztetett lakosai alatt, mert áthágták a törvényeket, a rendelést megszegték, megtörték az örök szövetséget, ezért átok emészti meg a földet, és lakolnak a rajta lakók. Ezért megégnek a földnek lakói, és kevés ember marad meg. Gyászol a must, elhervad a szőlő, és sóhajtnak minden vidám szívűek. Tehát láthatjuk, hogy a természetben most itt állunk, ahogy olvassuk, hogy gyászol, megromol a föld. Ugye a pusztul növényvilág, állatvilág pusztulását is jól láthatjuk. Klímakatasztrófa határáin élünk, és látjuk, hogy már a tudósok véleménye szerint sem bírhatja sokáig a föld az ember kizsákmányolását, az emberi önzést, és az Úr Jézusnak, tehát hogy valaminek történnie kell, és ez is annyira bátorító, hogy az Úr Jézus eljövetelevel zárul le a történelem. Nem az ember pusztítja el önmagát, bár ezt tenné, ha nem avatkozna be Isten a történelembe, hanem Isten fogja lezárni ezt a földi történelmet. Ugyan láthatjuk, hogy Sátán egy hazugsága, például az evolúciós tanítás, a folyamatos fejlődés, a véletleneken alapuló világ kialakulása. És ebben is segíthetünk az embereknek, hogy most hol látjuk ezt a fejlődést, hol látjuk a világnak az előre menetelét, hol látjuk ezt az evolúciós fejlődést. Aztán a másik dolog, hogy lehet az, hogy véletlenek sorozatából értelmes dolog kijöjjön. Hát a mi munkánk, ha nem teszünk semmit egy bizonyos célért, akkor nem lesz abból semmi, ezt saját életünkben is tapasztalhatjuk. Ugyanígy van a világ egyéb dolgaiban is. Ha nincs mögötte értelem, ha nincs mögötte tevékenység, akkor abból nem fog összeállni semmi, csak a romlást láthatjuk a világban mindenütt. Ha kint marad az esőn a gépkocsi, látjuk, hogy nem lesz belőle egy jobb kocsi, nem lesz belőle valami Porsche, vagy valami csoda autó, hanem csak leromlik. És ezt láthatjuk mindenben a világon, hogy a romlás az mindenütt ott van, és nem a fejlődés. Tehát sokaknál ez is gátja annak, hogy végre szobáljanak az, hogy létezik egy tökéletes, bölcs, szerető, teremtő, aki azt szeretné, az ember megmeneküljön, és menteni szeretne minden áron, de viszont az igazságot érvényesítve. Ugye azt láthatjuk, hogy a Biblia tele van az ember életvitelére vonatkozó tanácsokkal. Erre is felhívhatjuk az emberek figyelmét. Már a teremtésben Isten a teremtéssel is példát adott, 6 nap és 1 pihenés. Ugye mennyire fontos a pihenés szerepe is. Azt látni, hogy ebben a járványos időben is, hogy a pihenés által is mennyire segíthetünk a szervezetünkön, erősíthetjük annak a védelmi rendszerét, hogyha ennek engedelmeskedünk, hogy időben pihenünk, lefekszünk, és a hét többi napján pedig aktívan munkálkodunk, testileg, lelkileg. Az a jó, hogyha a fizikai munka, a lelki, a szellemi tevékenységgel váltakozik, akkor nem megterhelő. Sajnos sok esetben azt láthatjuk a világban, úgy vélekednek sokan, és sajnos az orvostudomány is sokszor ezt nyilvánítja ki, hogy nem számít, hogy élünk, mit eszünk, de olyan jó, hogy az tudománynak is van egy egészséges tudomány része, amelyik rájött erre, hogy ez nem így van. Tehát fontos arra figyelni, hogy bánunk a szervezetünkkel, milyen az életmódunk, hogyan táplálkozunk. Ez befolyásolja a mi gondolkodásunkat, a mi idegrendszerünket, és gyakorlatilag ugye a jó és rossz közötti különbségtételt. Megállapították azt, hogy az agyunk első részén a homloklebeny, az erkölcsi különbségtételnek a helye. Itt értékeljük ki a jót, a rosszat, itt tudjuk elválasztani. Ha nem működik megfelelően a szervezetünk, ha az agyunk nem kap elegendő, megfelelő oxigént, tápanyagot, akkor nyilván ez is sérül. És ugye, ha már nem látjuk tisztán, mi a jó és rossz, akkor hogyan tudunk dönteni, hogyan halljuk meg az Isten beszédét, hogyan tudunk arra jól válaszolni, helyesen élni azzal. Tehát láthatjuk így is, hogy milyen összefüggések vannak, és ne engedjünk annak a hamis, kecsegtető elméletnek, hogy mindegy, hogy hogyan élünk, nem számít, mert az Isten beszéde nem erről szól. Sokszor halljuk azt, hogy üdvösség kérdése, nem üdvösség kérdése. Ugye ezt lehet látni, hogy az ember könnyen tenné az esetek többségét, a nem üdvösség kérdése a lényegtelen kategóriába, de Isten nem bízta ránk azt, hogy most válogassunk, hogy ez lényegtelen, ez lényeges, hiszen egyetlen dolog miatt veszítette el az első emberpár az Édent, egyetlen helyen hágták át a törvényt, és Sátánnak egyetlen pont is elegendő ahhoz, hogy tönkretegyen bennünket is. Tehát nem szabad hagyni támadási lehetőséget. Jól ismerjük azt az ígét, a példabeszédek könyve 17. fejezete 22. versét, példabeszédek 17-22, hogy a vidám elme jó orvosságú szolgál, a szomorú lélek pedig megszárasztja a csontokat. Tehát, hogy milyen szoros kapcsolat van a gondolkodásunk, lelki állapotunk és a testi állapotunk között. Ugye a Sátán mindig azt akarja, hogy elcsüggedjünk, ne lássunk reményt. Se magunkkal kapcsolatban, se a másik emberrel kapcsolatban. De olyan jó, hogy az Isten beszéde viszont feltárja mind a rosszat, mind a jót. Ő megsebez, de be is kötöz. Tehát mindig ott van az igazság mellett az Isten kegyelmének a megszólaltatása, és ugyanígy szükséges az, hogy ez mi is így képviseljük ennek az egyensúlyát. Ellen White-tól szeretnék még néhány gondolatot idézni arra, hogy az egészség üzenet, hogy mennyire jelentőségteljes, hogyan álljunk hozzá. Sokan elvárják, hogy megőrizze Isten őket a betegségektől. Aki azonban nem ügyel a természet törvényeire, annak imáját Isten nem hallgatja meg, mert hitét nem egészítik ki cselekedetei. Ha minden tőlünk telhetőt megteszünk egészségünk érdekében, akkor kérhetjük Isten áldását. Meg fogja hallgatni imánkat nevének dicsőítésére. Azt azonban mindenkinek meg kell értenie, hogy saját magának is van tennivalója. Isten nem fogja csodával megőrizni azok egészségét, akik az egészség szabálya iránt közönyösek. Nem ezt látjuk megint, ugye ez a hitetés, ezt lehet látni sokak életében. Imádkozunk, imádkozik egy-egy ember az betegségért, javulásáért, gyógyulásáért, de azt nem veszük komolyan, nem veszik komolyan sokan, hogy tennivaló is van a betegeknek. Isten nem azt várja, hogy magunkat teljesen meggyógyítsuk, hanem azt, hogy együtt működjünk vele. Ő a gyógyító, ő a nagy orvos ma is, mint ahogy ezt a Mózes második könyvében is elmondta, hogy én vagyok az Úr, a te gyógyítód. És ugyanúgy ma is, és ahogy az Úr Jézus is láttuk, hogy a betegségeket, a gyógyítást az isteni erővel gyógyította, tehát ma is Isten a gyógyítónk, de viszont az eszközöket nekünk kell használnunk. Egy vaknak, akinek a szemét bekente az Úr Jézus sárral, neki kellett elmennie és lemosnia a Siloám tavába, neki kellett engedelmeskedni, és akkor meggyógyult. És ezt a betegtől elvárja Isten, hogy amit tud a beteg tenni, azt magáért tegye meg, és akkor az imát meg tudja hallgatni. Isten nem fogja csodával megőrizni azok egészségét, akik az egészség szabálya iránt közönösek. Tehát szükséges megismernünk a szervezetünk működését, mik ezek a szabályok, mik ezek a törvények. Isten ezeket azért adta, hogy védjenek, korlát legyen a betegségekkel, a szenvedéssel szemben. Tehát jó, hogyha nem nyűként látjuk ezeket, hanem örülhetünk, hogy Isten rávilágít erre is, hogy mennyi fényt kaptunk Ellen White által erre vonatkozóan. Látjuk, micsoda kórház az egész világunk, és mennyi nyomorúság van, mennyi betegség van, és vajon Isten népe egészségesebb-e? Jobb erőben vagyunk-e? Tisztább-e a gondolkodásunk? És vajon nem lehetne jobb-e? A sok-sok világosság fényében nincs a lemaradásunk, nagy-nagy lemaradásunk. Jó ezeket megvizsgálnunk egyénileg is, hogy mi mennyire vesszük komolyan, amit az Isten mond. Komolyan, hogy csak szelektálunk, ami nekünk kellemes, azt fogadjuk el, vagy pedig szobálunk minden szavával, tanácsával, és igénybe vesszük az ő erejét, hogy ebből gyógyuljunk és változzunk. Látjuk, hogy rengeteg a szenvedélybeteg a világunkban. A alkohol, a nikotin, most már a drog is ott van mellette, de ugyanakkor beszélhetünk a csokoládé függésről, az édesség függésről, és sok-sok minden függésről. Játékszenvedélyről, internetfüggőség, sátán rengeteg mindent kitalált. Spurgeon azt mondja, hogy az ember szíve egy nagy bálvány, gyár. Tényleg nagyon sok minden el tudja foglalni az Isten helyét. De Jézus azért jött, hogy ebből a rabságból, ebből a szolgaságból megszabadítson bennünket, és világosság gyújjon a mi szívünkben és emberek szívében. Tele van a Szentírás betegségek megelőzésére, gyógyítására vonatkozó ismerettel, karantén elv a Bibliában ott van, nem az ember találta ki, tisztasági előírások. Tehát ezeket ismerjük meg, hogyha ezeket még nem ismertük, és elmondhatjuk a világnak, hogy ezek benne vannak, és Isten ezt előre látta, tudta, és leírta, hogy mi a biztonságos gyógymód, a legjobb mellékhatások nélküli tökéletes gyógymód. Látjuk, amikor a zsidó nép vándorolt a pusztában. Volt egy időszak, amikor teljesen engedelmeskedett az Isten szavának, tudta az Isten vezetni őt. Mi lett az áldása? Nem volt beteges közöttük, nem kopott le a ruha róluk. 105. Zsoltárban ezeket megtaláljuk, hogy mit ír. Ugyanezt akarta Isten az egész világ számára, ezért adta a törvényeit, hogy ne legyünk betegesek, és tudjuk az ő jellemét visszatükrözni. Nem örül az Isten a szenvedésnek, a nyomorúságnak. A Példabeszédek könyve 23. fejezete 3. versében hívja fel a figyelmet a prédikátorra a hazug ételekre. Példabeszédek 23.3. Ne kívánd az uralkodó csemegéit, mert ezek hazug étkek. Tehát ilyeneket ismerünk-e? Tudjuk-e azt, hogy ha bemegyünk egy nagy üzletbe, ott hazug étkek tömegeivel találkozunk, és ki kell válogatnunk a hazug étkekből azokat, amit az Isten nekünk javasolt, a gyümölcsök, zöldségek és a többi, ami a Mózes első könyvében olvashatjuk ezeket. Hazug étkek, ugye Dánielék mennyire tudták, hogy ezt a hazug étkeket nem szabad enniük, mert akkor a gondolkodásuk nem lesz tiszta, nem lesz világos, és nem tartották lényegtelen kérdésnek. Nem mondták azt, hogy ez nem üdvösség kérdése, hanem ezt is fontosnak látták, mivel az Isten hívta rá a figyelmet. Ellen White-tól is szeretnék ezzel kapcsolatban egy gondolatot idézni. A Szemelvények második kötetének a 262. oldalán ezt is megtaláljuk, hogy ez is egy olyan jó összefoglaló megállapítása Ellen White-nak, hogy semmi olyat nem szabad az emberi szervezetbe vinni, ami káros mellékhatást hagy maga után. Tehát semmi olyat nem szabad az emberi szervezetbe vinni, ami káros mellékhatást hagy maga után. Ugye milyen sok minden benne van ebben. Így ezzel a szemüvegen át jó, hogyha vizsgáljuk, amit megeszünk, meg amit használunk, a betegségek gyógyításában, amit használunk. Hagy-e káros mellékhatást? Nem hagy káros mellékhatást? Az Istentől származó gyógymódok mindig tökéletesek, gondoljunk erről. Az Istentől csak jó adomány, tökéletes ajándék száll alá. Ő nem fél megoldást nem alkalmaz. Hát kívánom mindannyiunknak azt, hogy tanulmányozzuk a Bibliában ezeket a szabályokat, törvényeket, amelyeket Isten azért adott, hogy a védelmünkül legyenek, a boldogságunkat, egészségünket szolgálja, és azért adott, hogy ezzel másoknak is tudjunk segíteni. És szükséges a Szentlélek segítsége, mint ahogy az apostolok életében, hogy el tudják mondani az embereknek a jó hírt, az örömhírt, úgy, ahogy azt megérthetik, annak megfelelően. Szükség van a szüntelen imára, a szüntelen élő kapcsolatra Istennel, hogy abban a pillanatban hogyan tud tanácsolni. Mert lehet sok jót gondolhat az ember, de abban a helyzetben csak egy a biztos, az egy a tökéletes. És ez a laodíceai állapotunknak a gyógymódja, amit olvashatunk, a tűzben megpróbált hit, az Isten beszédének tanulmányozása, ami hitünk csiszolódása, a szemgyógyító ír, a Biblia. Tehát ezeket adja Isten gyógymódként, hogy gyógyuljunk a közömbösségünkből, a langymeleg állapotunkból, és bátoríthat mindannyiunkat az, hogy ebben minden pontban, minden ponton Isten segítségünkre lesz, ha ezen az úton az ő akarata szerint igyekszünk élni. És ha mi ezt az életünkben meg tudjuk valósítani, az Isten beszédét, az Isten törvényét, láthatják az emberek rajtunk, akkor ez vonzó lesz, és tudják, hogy nem csak egy elmélet, hanem egy megvalósítható gyakorlat, amelyik gyógymód a bűnbetegségre és mindenfajta betegségre. Kívánom, hogy ezek fényében gondoljuk át a mi életünket, és ne felejtsük el azt az igét sem, hogy a napok gonoszak, Efézusi levélben olvashatjuk, tehát a percek, az órák, a napok peregnek. Lehet, hogy nem éljük meg mi az Úr Jézus eljövetelét, nekünk az utolsó pont, ami halálunk, azt nem tudjuk, hogy mikor, tehát nem halogathatjuk, hogy még várhatunk évekig, mire az Úr Jézus visszajön, mindig csak egy napot kaptunk. Arra kaptuk, hogy azzal éljünk, és kívánom, hogy mindannyian az örökké valóság fényében éljük a mi napjainkat, a mi perceinket. Ámen. Szerető mennyei édesatyánk, nagyon szépen köszönjük azt a türelmet, szeretetet, kegyelmet, amivel még mindig hordozol bennünket, még elviselsz bennünket, gondunkat viseled. Urunk, köszönjük a Biblia világosságát, hogy kezünkbe lehet a te beszéded, és általa megismerhetjük a te tökéletes jellemedet, a te tökéletes törvényedet. Olyan szomorú látni a világban, hogy mennyire a te félreismerésed uralkodik az emberek gondolkodásán. Hamis kép van nagyon-nagyon sokak, tömegek gondolkodásában, fejében. A nagy hitetőnek sikerült tömegeket elhitetni. És olyan szomorú, Úrunk, hogy sokszor mi is csak pislákolunk, a mi életünk is csak pislákol, és nem világít teljes fénnyel, ahogy kellene, ahogy a világosságot, ahogy a fényt kapjuk. Sokszor szégyeljük azt az üzenetet, hogy valamiért nem hirdetjük, kellemetlen az emberek elé állni, de látjuk, Urunk, látjuk az Úr Jézus életét, hogy mennyi minden szenvedést, megvetést, gúnyt elviselt, és Urunk, ne kéne nekünk is ezeket elviselni az emberektől. Olyan jó látnunk a Bibliában a keresztelő János példáját is, hogy hogyan tudott embereket megszólítani, hogyan tudta az utat készíteni az Úr Jézus első eljöveteléhez, és hogy nekünk is hasonlóan szükséges most a második eljövetelre készülni. Az ő életét is példaként kaphattuk, az ő szolgálatát, az ő önmegtartóztató, egyszerű életét. Mindenben példánk lehet. És köszönjük az Úr Jézus tökéletes példáját, ahogy szemlélhetjük a Bibliában, hogy ahogy ő megkeresett mindenkit, és senkit nem hagyott elveszni, akivel találkozott, és reményt sugárzott az ő magatartása, élete mindenki felé. Ha szükség volt, akkor eledelt adott, beteget gyógyított, és az ige bűnt gyógyító evangéliumát szólta. Köszönjük, Urunk, hogy példát mutattál benne, ebben is számunkra. Urunk, látjuk, hogy a mi erőnk milyen kevés, milyen gyenge, de az is bátoríthat bennünket, hogy az apostolok sem voltak sokan, és a te szent lelked, a te vezetésed által sikerült mégis tömegekben munkálkodni. A 3,5 év az magvetést szolgálta, és az aratásban részesülhettek. Urunk, tudjuk, hogy nekünk most itt az alapoktól kell építeni sok esetben, az emberek gondolkodásában, a te törvényedről, a te beszédedről való vélekedést, gondolkodást. Segíts nekünk, és adj ebben bölcsességet. Köszönjük, Urunk, a Révkalauznak az írását, Ellen White írásait, hogy kezünkben lehet, és olvashatjuk, és általa is meg akarsz óvni bajoktól, és gyógyítani akarod ezt a sok-sok szenvedést, nyomorúságot. Ez a te tökéletes ajándékod, és segíts, hogy nevessük meg ezeket a tökéletes eszközöket, tökéletes ajándékokat, amik tőled származnak. Segíts, Urunk, a hétköznapokban így élni az életünket, hogy lássuk a célt magunk előtt, hogy a te eljöveteled küszöbön van, és vagy építjük, vagy siettetjük a te eljöveteledet a életünkkel, a magatartásunkkal, vagy pedig a másik lehetőség az, hogy késleltetjük. Urunk, segíts, hogy ne ez legyen. Te tudj bennünket mindig tanácsolni, vezetni. Könyörünk az egész advent népünkért, de minden keresztényért, minden emberért, akiket már érintett a te beszéded, Urunk, hogy Segíts meglátni azokat a pontokat, ahol reformációra van szüksége az életünknek, hogy igazán a Te eszközeid lehessünk. Köszönjük az Úr Jézus érdeméért, hogy kérhetünk. Amen.
Amen.